Én is szeretettel üdvözöllek titeket. Mielőtt megkezdenénk a mai alkalmat, hajtsuk meg fejünket és imádkozunk. Úr Jézus, szeretnénk benned gyönyörködni. Valóban szeretnénk rád nézni, és azt mondani, hogy egyetlen vágyunk, hogy olyanok legyünk, mint te. Formáld bennünk a te szépségedet. Segíts meglátnunk az életünket úgy, ahogy te látod azt. Segíts szeretni azt az életet, mellyel megáldottál minket. Mutasd meg nekünk önmagunkat, sebeinket, és add a te gyógyításodat. Légy jelen ma közöttünk, kérünk, hallgassál meg. Amen. Hát a mai nap témája életszeretet. Vagy úgy is szólhatna a felszólítást, hogy szeresd az életet. Amire én egyből hallom pácienseim szavát, hogy ezt az életet? Sőt, magam is, amikor elkezdtem írni ezt a előadást, felmerült bennem a kérdés, hogy vajon nem lehetne módosítani. Sőt, két héttel ezelőtt meg is kérdeztem, hogy nem lehetne valahogy módosítani, átverni titeket, eljöttök életszeretetre, és én tartok valami teljesen másról előadást, csak hogy megússzam a kérdést. Azért, mert bennünk az életszeretetnek a kérdése egyből azt a gondolatot hozza, hogy ha boldog lehetnénk, akkor szeretnénk. Valahol összefüggésbe hozzuk a boldogsággal. És hát akkor menjünk önismeretre, és menjünk a szeretet kérdésére. De ugye tudjátok, hogy nálam nincs olyan nap, se tanóra, amikor ne hoznék föl egy kendés, vagy valamilyen gyerekes történetet. Úgyhogy ma se úszátok meg, még nem hallottátok a kende rajzát nekem, ugye? Aki nem tudná, öt gyerekem van, és kende a legkisebb, 5 évesem, aki nap mint nap ellát poénjaival. Valamelyik nap odaállított elém, és azt mondta, hogy édesanyja, rajzoltam neked valamit, talált ki, hogy mit. Hát mondom, nem tudom, nem mondtam még neked, ugye? Ezt nem hallhattátok. Hát mondom, nem tudom, kedden, mit rajzoltál? Szóval segítek, söbetűvel kezdődik. Söbetűvel kezdődik. Sárkány? Nem. Talált ki. Hát mondom, nálunk otthon nagy szólás a gyerekek között, hogy sajt. Nem tudom miért, de ez mindenre a válasz. Ez valami nagy poén akar lenni. Ők mindig dőlnek a röhögéstől, én nálam semmi poén nem jön be. De hát gondoltam, hogy sajt. Kende nagyot nevet, azt mondja, nem. Szabad a gazda? Hát mondom, szabad. Sörnyeteges autót. Remélem a mai előadásom egy kicsit egyértelműbb lesz, mint a sörnyeteges autó. Szokrátész azt mondta, hogy egy átgondolatlan életet nem is érdemes végigélni. Hú, pedig mennyien élünk átgondolatlan életet. Nem egyszer előfordult már velem, hogy megkérdezték tőlem pácienseim, hogy nem túl fárasztó ennyiszer átgondolni az életet? Dehogy nem. De jobban megéri. Életünket átgondolni annyit jelent, mint felelősséget vállalni. Gondolatainkért, tetteinkért, döntéseinkért, sőt, tovább viszem, mulasztásainkért is. Igaz, hogy ma egyre kevésbé divat felelősséget vállalni azért, amit teszünk, vagy mondunk, vagy mulasztunk. De hagyd mondjam, hogy divattól és energiabefektetéstől függetlenül édesebbek azoknak az álmai, akik ezt a felelősséget felvállalják. Példabeszédek könyve azt mondja, amit Szokrátesz úgy mondott, hogy egy átgondolatlan életet nem is érdemes végigélni. Példabeszédek könyve azt mondja, fontold meg, fiam, utadat. A teremtéskor Isten megáldott minket alapvágyakkal. Alapvágyakkal, amelyek kezdete óta bennünk vannak, függetlenül attól, hogy milyen fajhoz, milyen néphez tartozunk, függetlenül attól, hogy nők vagy férfiak vagyunk, függetlenül attól, hogy fiatalok, gyermekek, középkorúak, idősek vagyunk, alapvágyakat adott velünk az Isten. Ezzel az 8 alapvágy van, amit úgy általában a pszichológusok megkülönböztetnek, különösen a keresztény pszichológusok.
És ezt most írni is lehet a tábláról, csak vissza. És nagyon szeretem, hogy növényeket
arrébb tenném. Ezt a 8-at most kivételesen, csak azért, mert vizuálisak vagyunk, és sokszor vissza fogok erre térni, felírnám ezt a 8 alapvágyunkat a táblára is.
Az első ilyen alapvágyunk közösség Istennel.
Látni? Hátul is? Nem látni?
Nagyon szépen fogadom, annyira szépen, hogy ilyen...
Tehát az első alapvágyunk, mindannyian vágyunk arra, hogy Istennel közösségbe legyünk. Istenhez nem csak közel, hanem valamilyen lelki kapcsolatba.
Megkérdeztek, hogy ilyen jegyzeteim? Nekem ez így nagyon lelassítana.
A második alapvágyunk... Ja, bocsánat, férfi kértem meg, valaki olvasható az írása. Senkire választani. Biztos a tiédet, majd döntjük, jó? A második alapvágyunk a biztos és biztonságos környezet. Szeretnénk tudni, hogy az a környezet, amiben élünk, az biztonságos. De nem csak biztonságos, hanem biztos is. Stabil, állandó, nem változó. Úgy van, ahogy van. Nagyon sokszor ezt nekem a pácienseim úgy mondják, Emőke, én nagyon szeretnék csak egy egyszerű kispolgári életet élni, ahol minden nap minden ugyanúgy történik. Biztos, stabil, nem változik, nincsen meglepetés se a gázárakba, se egyebekbe. Mindannyian vágyunk a stabilitásra. A múlt héten otthon voltam a gyerekekkel, pár pénzzel, 5 gyerekből 4 beteg volt. Ezt én nagyon szeretem, amikor itt csinálják, mert hamarabb lége van. Tudjátok? Képzeljétek el, amikor egyenként betegek. És akkor azon izgulni, hogy melyik fog visszaesni, mert a harmadiktól elkapja. Ez így sokkal jobb. A bárányhimlőt is így kértem, és meg is kaptam. Tudjátok? Egyszerűen mindenki vakarózott. Olyan jó volt. 4 gyerek otthon van betegen, természetesen már én is otthon maradok. És ugye, mit csinál az anyuka, aki végre otthon lehet? Házi munkát. Tudtam, hogy mikor jönnek haza a gyerekek, és kivételesen nem nekik kellett menni a hűtőhöz kiszolgálni magukat, a készételt megmelegíteni, vagy a szendvicset elkészíteni, hanem direkt igyekeztem, amikor jönnek haza, azért ott volt bennem az anyai fondorlat, meleg étel és az illat várja őket haza. Harmadik nap! Belép a kisfiam, és azt mondja, édesanya, olyan jó lenne minden nap így hazajönni. Mire vágy? Mire vágyik? Az állandóságra, a biztonságra, arra, hogy van, hogy úgy van, hogy nem változik. Mindannyian vágyunk erre. Attól függet, hogy belátjuk, vagy nem látjuk, hogy tisztában vagyunk vele, vagy sem. A harmadik alapvágyunk az érték tudat. Mindannyian vágyunk arra, hogy értékesek legyünk. Önmagunk szemében elsősorban. Mindannyian vágyunk arra a tudatra, hogy értem valamit. Ugyan 45-50 év feletti pácienseim, tudjátok, miről beszélnek általában? Nem őke, olyan jó lenne tudni, hogy hagyok valamit magam mögött ebben a világban. Olyan jó lenne tudni, hogy hagyok magam mögött valamit ebbe a világba. Mindannyian vágyunk arra, hogy nyomokat hagyjunk. Vágyunk arra, hogy értékesek legyünk. Nem mások szemében, önmagunk szemében. A negyedik alapvágyunk, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy egyediek és különlegesek legyünk. Egyediek és különlegesek. Ha belegondolunk, miért vannak a különcködők? Mert nem akarnak beilleszkedni, meg szeretnének mások lenni. Szeretnének egyediek lenni. Szegények nem veszik észre, hogy nagyon sokszor mit csinálnak, beilleszkednek egy egyedi közösségbe, ahol szintén sablonok lesznek. Van a gyerekeimnek egy kedvenc filmje, ez a Mary Kate és Olson ikreknek egy filmje, ahol van egy jelenet, amikor egy kislány elmegy egy iskolába, és találkozik egy, már nem emlékszem, találkozik egy új osztálytársal, és bemutatkozik neki, és az osztálytársan két cofba van fogva a haja, ilyen nyolcadikos lányokat képzeljetek el, és bemutatkozik a lány, hogy azt mondja, hogy Jennifer vagyok, és egyszer csak bemutatom a barátnőmet. Barátnőnek két szóba a haja, azt mondja, Jennifer vagyok. Bemutatja a harmadik barátnőjét, két szóba a haja, azt mondja, Jennifer vagyok. És akkor utána azt mondja neki, aki először bemutatta, hogy és mi vagyunk az egyediek társasága. Mindannyian vágyunk egyediségre, vagy így, vagy úgy próbáljuk. Próbálunk külön menni valamiben, csak egy kicsiben, hagyd legyek különbi, mint mindenki más. Csak egy kicsiben, hagyd lássam azt, hogy én egyedinek lettem alkotva. Valahol mindannyian szeretnénk, hogyha az Úristennek megláthatnánk a lelkünkben, az életünkben azt a kicsi aláírását, hogy ő az én alkotásom, nem sablonra ment, én alkottam, az új lenyomatom ott van az életében, a lelkében. És ebben nincsen semmi rossz. Minden, amit most mondok, hiszem, hogy Isten ajándéka az életünkben. Szükséges, hogy ilyenek legyünk. Mindannyiunknak adott Isten az életébe vágyakat a fontosság után. Fontosság után vágy az ötödik. Ez nem egyenlő az értékkel. Szeretném azt, hogy valamilyen, mindannyian szeretnénk tudni azt, hogy fontos vagyok valakinek, hogy számítok, hogy szükség van rám, hogy nélkülem nem működik a mechanizmus. Mindannyian vágyunk arra, hogy valaki azt mondja, hogy kell lesz, vagy a munkahelyre, vagy a házasságba, vagy a párkapcsolatba, vagy a testvéri viszonyba, vagy a baráti viszonyba. Miért van az, hogy egy idő után barátok között, tudjátok mi az egyik szakító ok? Nem romantikus kapcsolatról beszélek, barát-barát, barátnő-barátnő. Nagyon sokszor hallom vissza, már nem jövök szívesen össze vele, mert mindig csak én hívom. Mindig csak én keresem. Hiányzik a kölcsönösség. És gyökereibe mi? Úgy érzem, hogy én nem vagyok fontos neki. Vágyunk a fontosságra. Valahol az is alkotó elemünk, alkotó részünk. Hányszor hallom házas pároknál következő zokogást, és főleg nők szokták mondani, de bizony hallottam férfiaktól is. Olyan jó lenne, csak egyszer mondaná, hogy szükségem van rád. Olyan jó lenne, ha csak egyszer mondaná a párom, hogy szükségem van rád. És ki nem vágyik erre? Ki nem vágyik arra, hogy egyszer valaki azt mondaná, hogy nekem szükségem van rád? Alapvágyunk. A hatodik. Mindannyian várunk arra, hogy szerethessünk, és szeressünk. Hogy szerethessünk, és szeressünk. Csak így. Jó? Bocsánat, hogy szerethessünk és szeressenek. Ismétlenül magam, nyugodtan kiabáljátok, hogy emőke elakadt talán, ez jó. Tehát, hogy szerethessünk és szeressenek. Én még olyan emberrel nem találkoztam, na jó, nem igaz, találkoztam. De ritkán, aki azt mondaná, hogy én csak azt akarom, hogy szeressenek, de én nem akarok szeretni. Van ilyen, de azt már úgy szoktuk mondani, hogy az egy deformált személyiség. Mindannyian vágyunk arra, hogy szeressenek minket. És mindannyian vágyunk arra, hogy mi pedig viszont szeressük. Ki az, aki jól érzi magát egy olyan kapcsolatban, ahol valaki rajong érte és szereti, de nem képes visszaszeretni? Mi is szeretnénk szeretni azt, aki minket szeret? Ha egyirányú lenne a szeretett szálaknak a fontossága, akkor nagyon egyszerű lenne itt a házasságkötés problémája. Jelentkezzen az, aki képes el szeretni, oké, menjetek, következő, meg lenne oldva a probléma. Tehát sorbanállással, számhúzással, csak egyik fél szeresse a másikat, és nincsen probléma. Kinek van itt egyáltalán társkeresési kérdése? Meg van oldva. De nem így működik. Vágyunk a kölcsönösségre. Vágyunk a kölcsönösségre. Egészen pici korban. Az 5 gyerekem közül egyre nem igaz az, hogy ne jött volna oda megkérdezni, hogy mennyire szeretsz. Vagy ne jött volna oda meg ki azt mondani, hogy szeretlek. Emesém tette a múltkoriban, Emese ő a 7 éves kislányom, egy gyönyörű kékszemű, hosszú barnahajú kislányt képzeljetek el, aki még nem ébredt fel, de már beszél. Nem tudom, honnan örökölte. Ez az én emesém az, aki a múltkor egyszer odajött hozzám, ölembe ült, és azt mondta, édesanya, olyan jó, hogy te vagy az anyukám, mindig ilyen anyukát akartam. Én is emesem, mindig ilyen emesét akartam. Hálát voltam, és egy idő után nem vettem a lapot, ő mondta nekem, hogy te vagy a legjobb anyuka, mert te főzöl a legfinomabban. Köszönöm, Emese. És te díszíted föl a legszebben a lakást. Aranyos vagy, Emese. És én téged szeretlek a legjobban. És nem szóltam semmit. És Emese elismétli. Édesanya, a világon én szeretlek téged a legjobban. És nem szóltam semmit. És erre rám néz, és azt mondja, na, most te jössz. És akkor kérdezem, 20, 30, 40, 50 évvel később mi nem így vagyunk? Én szeretlek. Te jössz. És mikor van a nagy konfliktus? Amikor a másik nem veszi a lapot. Mert rendesen 7 évesen még megmondja, hogy én szeretlek, de most ezt visszakérem. És 27 évesen megmerik mondani? Ó, hát én annyira már nem alázom meg magam. 37 évesen meg végképp nem. És utána pedig elnézést kérek, felnőtt emberek vagyunk. A társadalom érett zsenialitásai. Csak nem fejezzük ki azt, hogy szeretetre vágyunk. Mindannyian vágyunk rá. Arra, hogy szeressenek, és arra, hogy visszaszerethessük. Tudjátok, hány embertől hallom nem csak azt, hogy miért nem mondja, hogy szeret. De a másik oldal is igaz. Olyan jó lenne, ha engedné magát szeretni. Olyan jó lenne, ha engedné magát szeretni. És hagyd mondjam el, míg a sablonszerűen a nőktől szoktam azt hallani, hogy olyan jó lenne, ha szeretne a férjem, sablonszerűen férfiaktól szoktam ezt hallani, hogy olyan jó lenne, ha engedné magát szeretni a feleségem. Elgondolkodtak, és talán érdemes lenne erről egy tanulmányt folytatni, hogy ez ennyire sablonszerű, mint ahogy én ezt rendszeresen visszahallom? Alapvágyakról beszélek, és még van 2. A hetedik alapvágyunk az, hogy
ez lesz a leghosszabb mondatod.
Élvezhessük az életet, és mások számára élvezet legyen körülöttünk velünk az élet. Hú! Élvezet. Az, hogy én élvezem, és az, hogy mások is élvezzék mellettem. Ki nem szeretné élvezni az életet, kérem jelentkezzen, mint rendhagyó eset. Köszönöm szépen a túljelentkezést. Mindannyian vágyunk élvezni az életet. Mindannyian szeretnénk megtalálni benne a jót. Mindannyian szeretnénk, hogyha az élet nem csak egy túlélése lenne annak, hogy megszülettünk. És helyette nagyon sokszor úgy éljük meg a napjainkat, mintha csak túl kéne élni azt, hogy élünk. Mintha csak végig kéne csinálni. És mindannyian vágyunk arra, hogy mások azt mondják, hogy élvezet az élet körülöttünk. Sokkolni foglak egy kicsit titeket. Jézus első útja. Első útja az első csodatételre. Soha azelőtt még tudomásunk szerint Jézus nem tett csodát. Első csodatétele hol van? Kánaáni mennyegző. Miért hívták meg Jézust a kánaáni mennyegzőre? Mert kiagyalták, hogy itt fog először csodát csinálni. Nem. Miért hívták meg Jézust a kánaáni mennyegzőre? Feltételezhetek? Max Lucado egyik kedvenc íróm, remélem, hogy hamarosan magyarra is lefordítatik néhány könyve, egy talán már azt hiszem megjelent, hogy mondjam, csodálatos írásai vannak. A következő ötletet veti fel. Jézussal élvezett volt együtt lenni. Jézussal jó volt együtt lenni. Vele lehetett beszélgetni, vele lehetett nevetni, vele lehetett viccelődni, vele lehetett élvezni az életet. Azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Hú, erről az igéről kihallott utoljára a prédikációt? Köszönöm. Elismételem. Azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Tudjátok, hogy nagyon sokan jönnek hozzám, akik nem keresztények. Sőt, mondom úgy, a legtöbb páciensem nem keresztény. Sőt, nagyon sokan vannak ateisták. Az megint érdekes dolog, hogy miért pont engem keresnek meg a világ végiről. Miért utaznak le hozzám több száz kilométer Békés Szent Andrásra, amit általában megszoktak kérni, hogy az pontosan, hogy hol is van? És mikor megpróbálom őket lebeszélni, akkor is hozzám akarnak eljönni. Mikor ő azt mondja magáról, hogy ateista, azaz hitvallása, hogy nincs Isten. De ő velem szeretne a keresztény hite miatt. Jó. És egy 3 hónapos beszélgetés, rendszeres találkozás után pedig azt mondja, hogy hagy mondjam, senkire nem elöltetem a hitemet, és nagyon ritkán idézek igéket. A Bibliámat szerintem még egyszer sem nyitottam ki lelki gondozás alatt. Nem azt jelenti, hogy nincsen az Isten lelke jelen a lelki gondozásaimon. Minden páciensemért személyesen imádkozok, és minden alkalom előtt imádkozok. Sőt, akkor is imádkozok értük, mikor már gyógyultan elmennek. De ott senkire nem szoktam ráerőltetni, mert hiszem, hogy Isten szabadságot adott nekünk a döntésre, és azt is hiszem, hogy nagyon sokszor az Isten lelke megérződik. Nagyon sokan vannak, akik félnek a hívőktől. Nagyon sokan vannak, akik rettegnek a keresztényektől, mert számukra egyetlen egy dolgot jelent hívőnek lenni. Be kell tartani minden törvényt, és többet nem szabad mosolyogni és élvezni az életet. Ez a meggyőződésük, ez most nem humor. A világ meggyőződése az, hogy mazohistának kell lenned, és akkor lehetsz keresztény. Ha felvállaltad a szenvedéseket, a gyötrelmet, és hogy az életben semmi jó nincsen, akkor jó keresztény vagy. És azért nem akarnak közeledni az Istenhez. És nagyon sokszor eljutnak egy pontra, amikor azt mondják nekem, hogy Emőke, igazából engem érdekelne ez az Istenet, meg Jézusra is kíváncsi vagyok, csak nem akarok mindenről lemondani. Akkor szoktam nekik mondani, hogy de hát Jézus nem is mondta, hogy mindenről le kell mondani. Jézus élvezte a földi életet. És ráadásul ő mondta, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Igen, főként a mennyországról és az örök életről van szó. De kérdezem én, a Jézus csodatételei vajon nem a földi életünkre hatottak ki? Vajon nem betegeket gyógyított meg földi életre még? Nem halottakat támasztott fel földi életre? És a kenyér megszaporítása az miről szólt, ha nem az éhségünk, a földi éhségünk csillapításáról? Nem kell túl misztifikálni mindent. Jézus szerette az életet. Mert Isten eleve úgy alkotott minket, hogy élvezhessük az életet. Isten csodálatos ajándékokkal áldott meg minket, és mi ezeket mind ki akarjuk tépdesni. Isten adta belénk a vágyat, hogy élvezzük az életet. Csak hagyd mondjak nektek egy példát. Saját képmására teremtett minket, ugye? Nekem az egyik legcsodálatosabb felfedezésem az első két diplomám zenéből van, hogy Isten adta belénk az alkotás vágyát. Saját képmására. Mi az, amivel megismerjük Istent a Biblia legalső oldalain? Az, hogy örömét leli az alkotásban. Az vajon nem egy élvezet? Honnan tudjuk, hogy örömét leli? Isten körülnéz, minden egyes alkotása urát, és utána is azt mondja, hogy aha, jó. Szó szerint Károly úgy mondja, és látá Isten, hogy ímé minden igen jó. Nap mint nap, alkotás után alkotásnál, újra és újra elmondja, ez jó, ez jó. Ez körülbelül olyan, mint a gyerekeim kirohannak, és azt mondja, hogy édesanyja, ide nézd, mit rajzoltam. Vagy amikor a Borika lányom, aki állandóan fülbevalókat és nyakláncokat gyár tömegével, jön és mutatja a 178. nyakláncát. Édesanyja, mit szólsz, ugye milyen jó? Igen, tökéletes. Az alkotás az egy élvezet. Isten adott belénk vágyat ilyen élvezetekre. És adta azt a vágyat is, hogy mi érezzük azt, hogy a körülöttünk levő emberek élvezik az életet mellettünk. A nyolcadik és utolsó alapvágyunk, amit megemlítenék, Isten adta belénk a vágyat, hogy megtaláljuk az élet értelmét és beteljesedését. Hogy megtaláljuk az élet értelmét és beteljesedését. Hányszor hallom emberektől, minden korosztályban, mi értelme az életemnek? Említettem nektek múlt alkalommal azt a fiatal fiút, aki 17 évesen megkeresett, hogy nem tud mit kezdeni a halál fogalmával. Említettem nektek azt, hogy úgy várt ez az iskola egyik nagy vagánya az iskola kapuban, hogy láttam, hogy valami nincs rendben. Meglepett, hogy ott van. Meglepett, hogy engem keres. Igen, a közelmúltban több súlyos tragédia is volt ott a környékünkön, az iskolánkban. 21 éves fiú halt meg, 17 éves fiú halt meg. Szembeszomszédja 40 évesen váratlanul meghalt. Tragédiák vették körül. És ezek a tragédiák hozták el hozzám, és azt mondta nekem, Emőke néni, mit csináljak a halállal? Mi értelme az életnek? Az, hogy megszületek, és utána egyszer csak váratlanul meghalok, és porrá leszek, és kész, ennyi volt? Akkor minek élek? Minek tanulok? Minek próbáljak bármiben több lenni? Mi értelme? Említettem azt is, hogy utána, amikor elkezdtem vele beszélgetni, és úgy befele az volt bennem, hogy Istenem, ha ez a gyerek csak hitre juthatna, mennyire máshogy látná az életet. És ő maga mondta, ha legalább hinni tudnék valakiben. Ha legalább lenne hitem Istenben, mint emőkenének van. Nagyon sokszor a tragédiák szembesítenek minket a kérdéssel, mi értelme az életemnek. Most hagyd kérdezzem meg, meg kell várni a tragédiát? Hogy feltedd magadnak a kérdést? Mert tudva vagy tudatlanul, de mindannyian keressük, te is és én is, az élet értelmét. És mindannyian vágyunk arra, hogy beteljesítsük az élet értelmét. Említettem 8 vágyat, ami nagyon szépen is olvashatóan fel van írva a táblára. Köszönöm szépen a segítségedet. Azt mondtam, ezeket Isten adta, ezeket az alapvágyakat. A teremtéskor. És aztán jött a bűnbeesés. És a bűnbeesés eltávolított minket Istentől. De nem távolította el belőlünk ezeket a vágyakat. Értitek, mennyire lényeges ez? Az Istentől eltávolodtunk, de a vágyainktól nem távolított el minket a bűn. És itt jönnek a hamis válaszok. Már nem is kell, csak válaszolgatom. Itt van az első, közösség Istennel. És közösség Istennel erre a vágyra jön a hamis válasz, a bálványimádás. Ezt a vágyainkat, ezt a vágyunkat megtaláljuk bálványokba. Van egy fiatal páciensem, istenfélő családból származik, és úgy jött el hozzám, hogy sajnos egyértelművé vált számomra néhány percen belül, hogy nagyon súlyos skizofréniában szenved. Hogy mondjam el a skizofréniáról nagyon röviden, hogy tulajdonképpen úgy szoktam leírni, hogy van az életünk, a tudatunknak, a gondolatvilágunknak egy valós világa, mindenki tudja, hogy ez a valós világ, és van egy képzelt, egy fantáziált világ. A kettő egymás mellett van, és a kettő között van egy egészséges nagy fal, ami a kettőt külön tartja. Ami történik valamilyen oknál, okból kifolyólag, ami teljesen soha nem, a mai napig nem nyilvánvaló, nem egyértelmű az orvosvilág előtt, hogy mi történik, de ez a fal valahol ketté reped, és a két világ egymásra csúszik. És ez a skizofrénia. Amikor a valóságot és a valótlant már nem tudom megkülönböztetni. Vannak ennek különböző fokozatai, ahogy az én kezemmel is mutatom, lehet ez a két világ egymásra csúszva egy újnyit, és lehet öt újnyit. Ez a súlyosság. Mi történt az én páciensemmel? Hitérítők és áttért muzulmánnak. Nem meggyőződésből, csak úgy. Alkalmazkodásból. Úgy gondolta, hogy akkor teljesebb lesz az élete. Erre én nem jöttem volna rá, hogy ő áttért muzulmánnak. Mindaddig, amíg meg nem kérdeztem, hogy mi történt akkor időtájt, amikor tulajdonképpen az első ilyen subja történt, az első ilyen lökete, ami az első repedést megmutatta a gondolat világába. És kiderült, hogy akkor kialakult egy olyan mély bűntudat, amit nem tud feldolgozni. Nem mindenkinél ilyen szélsőséges, de sajnos sok ilyet láttam. Hagy mondjam azt, legnagyobb megdöbbenésemre Szarvas környékéről, Békés Szent András Szarvastól 7 kilométerre van. Minden évben körülbelül 4 olyan páciensem van, aki ilyen 14 és 18 év körüli fiatalokat képzeljetek el. Ez a kor a skizofréniára az egyik legfogékonyabb, legveszélyesebb időszak a hormonális változások miatt. Hogy mondjam, a skizofrénia az kiszámíthatatlan betegség. Évig körülbelül 4 olyan páciensem van ebből a korosztályból, aki megjelenik nálam skizofréniás pszichotikus tünetekkel. És tudjátok, hogy mindegyiknél mire jövök rá? Mágia, fehér mágia. Halott idézés, asztaltáncoltatás. Vannak bizonyos filmek, amelyeknél már megfigyeltem, hogy rendszeresen előjönnek akár kisgyerekeknél is. Mostanában rengeteg olyan gyereket hoznak hozzám, akik éjszakai bepisilés érthetetlen okokból. Már iskolás gyerekek. Utóbbi időben már elkezdtem megkérdezni, elnézést, és a tévében nem a Cartoon Networköt nézi életlenül? Kiderült, hogy igen. Arra gondoltam, már lehet, hogy jó lenne, lehet, hogy újságcikket írhatnék vele, hát ha kialakul egy jó kis harc közöttem és a Cartoon Network között, hogy milyen hatással vannak, de legalább egy népszerűségi módszer, nem? Az Isten utáni vágyunkat betölti a bálványimádás. Rengeteg módja van. Rengeteg módja van. Ki így, ki úgy. Így gondoltok, miért vagy az, hogyha kimegyünk az utcára, mindenütt valahol az emberek keresik az Istent. Keresik a felsőbb hatalmat. Keresik azt, akibe kapaszkodni lehet. A biztos és biztonságos környezetet betölti a pénz és a hatalom. Azt hiszük, hogy biztos és biztonságot adnak. Kérdezem én, nem is kérdezem, mondom. Tudjátok, hogy jelen pillanatban is van körülbelül 3 olyan páciensem, aki nyugdíjon túl van, egy életen át hajtott az üzletre, a karrierre, hogy minél több legyen a pénz, a bevétel, minél többet tudjon felmutatni, mert majd az mekkora biztonságot ad nyugdíjas éveimre, és egyszer csak rádöbbennek arra, hogy hoppá, átvertek a kollégák. Egy hatalmas törés az életébe. Ráépített 50-60 évet az életéből arra, hogy majd megteremti jövőjére, öreg korára a stabilitást, a biztonságot. Egy félreértett vágy. Egy rossz megoldás. Valóban mindannyian vágyunk a biztonságra. De amikor kiderül, hogy a kollégái átverik, hogy az üzletet lecsapták a kezéről, akkor ott áll összetörten, és úgy kell küzdeni az életéért, hogy ki tudjuk hozni a depressziót. Harmadik vágyunk az értéktudat. És értékkel a belső egyéni értékünket összekeverjük egyéni produkcióinkkal. Egyéni produkcióinkat, a saját produkcióinkat, a saját kis sikereinket úgy állítjuk be, mintha ez határozná meg a saját értékünket. Mintha én attól lennék értékes, hogy mennyit tudok felmutatni. Kislányom, ha kitűnő vagy, akkor értékes vagy. Ha már 2-4-esed van, hát akkor már csak 3. vagy értékességi sorrendben, mert van előtted 2. Van egy páciensem, fiatal fiú, rendszeresen kitűnő tanuló, hagyd mondjam meg, még csak 14 éves. első osztály óta kitűnő tanuló, a sportágban, amit sportol, kiváló versenyző, hazamegy egy 100-ból 98-at elér dolgozattal, matek dolgozattal, és leteszi az apja elé, mert az apja azzal fogadja az ajtóba, hogy mutasd a dolgozatot, ma kellett volna visszakapni. Apja megnézi, és azt mondja, miért csak 98? Így nem lesz belőled senki. Nézd meg én, hova jutottam. Tudjátok, hova jutott? Önálló vállalkozása van, saját, önálló, kétemeletes háza van, egy szép családban él, idézőjelben mondtam a szépet, felesége és gyönyörű gyerekei vannak, minden gyereke kitűnő tanuló, és számára egy kérdés van. Miért 98? Senki nem lesz belőled. Megkérdeztem a gyereket, mikor nekem sírt. És ha 100-at érsz el, akkor csak annyit mond, hogy a következő is így legyen. Tudjátok, mi a tragédia? Hogy ezt el is hisszük. Ez kicsiben gyerek és szülőviszonyában, de ezt elhisszük. Elhisszük, hogy ha nem te vagy a cég tetején, akkor nem érsz semmit. Csak egy futtában olvastam bele valami cikkbe, hogy nem merek teljesen belemenni ebbe a kérdésbe, mert nem olvastam el rendesen a cikket. Az interneten olvastam valami olyan hírösszefoglalót, hogy állítólag volt a mi parlamentünkben olyan megjegyzés, hogy 30 éves korig ér az ember valamit. Utána kimerült agyakról van szó, le kell cserélni frissítése. Hú, gondoltam magamba. Emőkkel lemerültél. Volt duracell, nincs duracell. Készülj a nyugdíjkorra. De sajnos az az igazság, hogy el is hiszem. Elhiszem. Te egy életen át azért, hogy elhidd magadról, hogy értékes ember vagy. Egy életen át azért fogsz küzdeni, hogy még több, még magasabb. Mikor lesz elég? Ez egy hamis tudat. Ez egy félrevezetés, ez nem igaz. Nem attól leszel értékes, hogy mit értél el. Ugye tudod, hogy ez nem azt jelenti, hogy a gyerekeimnek azt mondom, hogy maradj fiam, hülye, ahogy vagy. Nem erről beszélek. De nem az határozza meg az értékedet, a minőségedet, hogy mit tudsz felmutatni. Negyedik vágyunk az, hogy egyediek és különlegesek lehessünk. És ezt ma behelyettesíti az, hogy várunk arra, hogy mások helyeseljenek. Az egyediség utáni vágyunkat mások helyeslése pótolja. Erre van az angolban az a kifejezés, hogy people pleasing. Embereknek tetsző viselkedés. Mindig másoknak kedvében járni. Ú, de nagy csapda ez nálunk az egyházakba. Mindegy, hogy mi csak bólogassunk, csak azt mondják, hogy na, az egy szent ember. És hányan vetjük magunkat alá olyan dolgoknak, ami nem Istentől való, csak azért, hogy mások helyeseljenek. Te tudod, hogy nem megyek bele példákba. A munkahelyen, a családodba. A gyülekezetedben, a közösségedben egyetlen egy vágy hajt, hogy rád bólogassanak. Igen, ez igen. Csak tudjátok magatokat, másokat igen, de magatokat nem tudjátok becsapni. Ez a csapda, hogy másokat be lehet csapni, és átmenetileg úgy tűnik, mintha, de valójában nem. Nem kaptad meg a kielégítés a belső vágyadra. Tudjátok miért? Mert amikor ott vagyok a rendelőben, én tudjátok, mit hallok a zárt ajtók mögött? A lehúzott redőny mögött, mert megkérik, hogy húzzam le a redőnyt, és a kint a villanyt kapcsoljam le az esti órák, hogy ne lássák, hogy bejött hozzám. Mert vezető egyéniség. És azt mondom, oké, sötétbe botorkálj be. És megteszi, és mielőtt kimegy, megkéri, hogy ugye nem kapcsolom fel a villanyt. Nem, nem. És mikor belépünk, megkérdez, hogy ugye lehúzom a redőnyt. Persze, lehúzom a redőnyt. És akkor lehúzott redőny, és bebotorkálás után azt mondja nekem, mindenki azt hiszi, hogy ilyen vagyok, de én tudom, hogy nem. Hoppá! Akkor miért éri meg magadat áltatni? Az, amikor a saját vágyainkat, az Isten adta vágyainkat átverjük, rajtunk bosszulja meg magát, nem máson. Magunkon állunk bosszút. Emőke lányom, aki 14 és fél éves, köszönöm szépen. Némi konfliktusba került osztálytársaival az iskolába, és néhány napos kiközösítést élvezett. És azt mondta nekem, hogy az egyik szünetben oda ment hozzá az egyik tanára, és azt mondta neki, Emőke, én tudom, hogy mit csinálnak veled, és látom. De csak azért, mert egyéniség vagy. Ne add ezt fel, mert olyan jó végre ilyet is látni ebben az iskolában. Jól esett és erőt adott, neki is és nekem is. De kihívás. Kihívás nem beállni a sorba, ahol majd bólogatnak rád. Mindenki a maga korosztályában, a maga helyén. Te tudod, hogy te hol várod el a másiktól a bólogatást. Tudjátok, hogy sokaknak hol megy házassága tönkre? Várják a szülőktől a bólogatást. Várják a szülőktől a bólogatást. És elfelejtik, hogy a bólogatásnál fontosabb lenne a férjükkel vagy a feleségükkel való egység. A következő az ötödik, fontosság utáni vágy. Mindannyian vágyunk arra, hogy fontosak legyünk. Ez a szükségem van rád utáni vágy. Ez behelyettesíti ma a pozíció. Azt hiszük, hogy a pozíciónk majd meghatározza a fontosságunkat. Pedig ez is egy nagy tévedés. Hogy kérdezem meg, hogy fontosságot ítélve. Biztos, hogy jobb dolog a fontosabb jobb dolog a polgármesterrel jobban lenni, vagy a fodrászoddal? Hát persze, kopaszodoktól nem kérdeztem. Hadd kérdezem a következőt. Gyerekorvos vagy a polgármester? De mégis, ha találkoznál kivel az utcán, mindkettővel melyiknek köszönnél oda hamarabb? Kösen, ha rászavaztál? Annak idején, amikor zeneszakra jártam Clevelandba, az egyetemen volt, nagyon szerettem, mert nagyon praktikus, gyakorlatias tanítás volt ezen a téren is. Zenepedagógiai szakon szereztem meg az első diplomámat, és mint zenepedagógusokat, mint utolsó éveseket azzal engedtek ki, hogy és kedves tanítványaink, szeretnénk titeket arra biztatni, hogy az iskolában ne az igazgatóval törekedjetek a jó barátságra, hanem a portásnénivel, a fűtőbácsival és a titkárnővel. Mert amikor befelejtettél valamit az iskolába, az igazgatóbácsi nem fogja kinyitni. És amikor kifogytál a krétából, az igazgató úr nem fog neked krétát hozni. És amikor valami kiömlött a tanterembe, az sem az igazgató úr fogja felmosni, vagy abban kisegíteni. Praktikus, ugye? Megszívleltem, minden titkárnővel nagyon jóba vagyok. Ráadásul értékes emberek is. Sokszor azt hiszük, hogy a pozíció az fontosabb. És sokszor nagyon deformált az értékrendszerünk emiatt a hit miatt. Csodálatos emberekkel találkoztam, akiknek semmilyen iskolázottságuk nincsen. Nagyobb bölcsességeket hallottam egyszerű parasztoktól, földművesektől, mint doktorit végzett nagyeszektől. Hogy mondjam, hogy sokszor csodáltam az egyszerű bölcsességet olyan emberektől, akik felett mások átnéztek, mert nem voltak pozícióban. A hetedik vágyunk az, hogy élvezhessük az életet, és mások számára élvezet legyen körülöttünk, mellettünk az élet. Hatosnál? Ó, vajon a tudatalattim hatott? Hogy de nektek nem? Aha. Tehát hatos, hogy szerethessünk és szeretsenek. Oh. Milyen aranyosak vagytok. Ezt pedig ma összetévessük a szexuális együttléttel. Megmondom miért. Mert majdnem olyan, mintha. Majdnem olyan, mintha szeretnének. Tudjátok, hogy... Nem tudjátok. Szexuálpszichológus is vagyok. A Magyarországi Szexuológiai Társaság tagja vagyok. A nevem így, mint szexuálpszichológus, fönn is van a honlapunkon, a szexológia.hu honlapon. És így keresnek föl elég sokan. Érdekes módon elég sok olyan páciensem van, aki szexfüggőségben szenved. Gyors átmeneti kapcsolatok, egymást váltogatva, és egy belső képtelenség arra, hogy megálljanak bárhol. Tudjátok, mit mondanak nekem? Az a néhány pillanat olyan, mintha szeretnének. Az, hogy utána mindjön, utána undorodnak maguktól és a másiktól. Utálják magukat, és szenvednek a belső űrtől. De az a néhány pillanat majdnem, mintha igazán szeretnének. Olyan is volt, aki azt mondta nekem, hogy én ilyenkor arról fantáziálok, hogy nagyon szeret. Összetéveszhető. Összetéveszthető. Úgy szeretném, hogyha például ezen gondolkodva találkozzátok legközelebb emberekkel, akikkel ezt észreveszitek, vagy ha ismertek valakit, aki ilyen, akkor azt nem ítélkezéssel vennétek körül, hanem megértéssel. Tudjátok, az ilyen pácienseimnél mi a legnagyobb küzdelem? Velém szeretnek. És annak idején, hál' Istennek, megtanítottak minket, tudjátok mire? Ilyenkor nem belém szeretnek. Abba tudod, hogy van valaki, akivel végre egyszer beszélgethetnek. Abba tudod, hogy végre van valaki, aki egyszer elfogadja őket úgy, ahogy van. Nem bennem, nem a nőt szeretik bennem, véletlenül se. Az embert, aki meghallotta a szívük zokogását. Mert erre vágynak, ez a szeretet. És ilyenkor soha nem tudnak, hogy most mit kéne csinálni, mert meg kéne hálálni, és ők mivel tudják meghálálni? Na, mit gondoltok? Szexel! És ezért van az, hogy a legtöbb pszichológus hol bukik el? Ezen a területen. Mert azt hiszi, hogy meg el kell fogadni a hálát. Tudjátok, mire döbbennek meg a legjobban? Amikor azt mondom nekik, hogy ennélkül is elfogadom őket. Amikor rájönnek, hogy a visszautasítás az nem elutasítás. Amikor rájönnek annak, hogy a távolságtartás, a szexuális távolságtartás az nem feltétlenül a szeretet megvonása. Értitek, hogy mekkora deficitekkel szenvedünk mi? Összetévesszük a test vágyait a lélek sírásával. Mindannyian vágyunk arra, hogy szeressenek és szerethessünk. A hetedik, most már tényleg, az, hogy élvezhessük az életet, és mások számára élvezet legyen körülöttünk az élet. Az átmeneti élvezetekről azt hiszük, hogy valóban maradandó örömet, élvezetet hoznak az életünkbe. Epiktétosz következőket mondta: a test rabsága a véletlen műve, a lélek szolgasága azonban bűn. Tudjátok, ki volt Epiktétusz? Az a sztoikus filozófus, aki rabszolgának született. Ezt a mondatot egy rabszolga filozófus mondja. Rabszolgának született. Az életében tudja, mit jelent az, hogy rabszolgának születtem. És azt mondja, a test rabszolgasága. A test rabsága, a véletlen műve, az, hogy én rabszolgának születtem, és itt vagyok, és parancsolnak nekem, és nem vagyok önálló ember, ez az élethelyzetem, ez a véletlen műve. De ha a lelkem rabszolga lesz, az az én döntésem, és az az én bűnöm. Ennél hitelesebben senki nem mondhatja neked ezt. És sokszor észre veszük, hogy az életünket rabszolgaságba sodorjuk. Csak azért, hogy egy kicsit élvezzük az életet. Nagyon kedves páciensem volt. Alkoholizmusból sikerült meggyógyítani. Megmenekült a házassága. Egyszer előtt ott állt nálam a rendelőben, van kitéve egy hatalmas tükör, és mondtam neki, hogy mikor elkezdtük a kezelést sok-sok hónappal ezelőtt ott áll, egyszer mondtam, hogy álljon a tükörbe, és nézze meg, mit lát. Undorodott magától, és mondta, hogy milyen ronda az arca, és hogy mennyire látszik az alkohol hatása, és mikor kigyógyult hónapokkal később, és már a hat hónapja tiszta volt, tehát nem ivott. És ott állt a tükör előtt, ő maga mondta, hogy most feláll, és belenéz, és ott nézte magát, és olyan aranyos volt, ahogy mondta, hogy olyan tiszta most a szemem, és mintha még fiatalodtam volna, és ott fogdosta az arcát, most egy ilyen 50 év körüli férfit képzeljetek el, és áll a tükör előtt, és boldogan gyönyörködik a saját maga arcában. És jött a névnapja. Azt mondta a névnapi köszöntésnél, hogy én nem iszok. Azt mondták a rokonok, ma este egy kicsit élvezd az életet. Azóta visszaesett, azóta elvált, azóta összetört, és nem jön többet hozzám. Nincs ereje felállni. Csak egy kicsit élvezte az életet. Vannak a testnek élvezetei, Nem is így mondom. Tudjátok, mi jutott már is a szembe? Az, hogy délóta lemettem semmit, és arra gondoltam, hogy ú, de bezabálnék most. Jó kis vacsorát, az is a test élvezete. Értékkel. Nem kijavítottam magam. Mértékkel. És mércével. Mindent szabad nékem, de nem minden használ. Előnyödre válik? Nekem mai vacsora igen. De az, hogyha ezt rendszeresen csinálom, az már nem. Időnként kérdezd meg magadtól, jó úton járok? Biztos, hogy így kéne élveznem az életet? És a nyolcadik az, hogy megtaláljuk az élet értelmét és a beteljesedését. És itt most azt emelem ki, hogy a karrier és az egzisztenciális stabilitás úgy van beállítva, mint életünk értelme. Ha az életed, a tanulmányaid, a karriered szépen ível felfele, megtaláltad az életed értelmét. A nőknél a következőt mondom, hogy ha megvan a nagyon szép és nagyon megfelelő négyzetméteres házad, kertes házad, és jó helyen, és kocsi az a fajta, amilyet te szerettél volna, smart. Én nem szeretném, de a lányom minden egyet, na mindegy, abban nem megyünk bele. Az elvont téma nálunk a családban. Ha megvan az az egzisztencia, amit te megálmodtál, akkor az életed beteljesedett? Beteljesedett? Hát igen, tulajdonképpen igen. Végül is a mobiltelefonoknál is lehet látni, mert eddig az embereknek az volt a vágy, hogy csak egy mobilom legyen. Nem, még arra emlékszem, hogy bekötötték már a telefont. Igen, aztán jött az a telefon, ami most már zsinórmentes telefon, csak egy olyanom legyen. És meg lett, de azóta már kijött a mobil is, ami már nem csak hogy zsinórmentes, hanem már magammal vihet. Hát az is jó. Na de nem gondoljátok, hogy itt elég, ugye tudjátok, hogy már megjelent a legjobb design. Melyik? A tükrös mobil! Hallottatok róla? Ez a legjobb megnézni, ezt a leggyönyörűbb meglátni az iskolába. Egy gimnáziumba, különösen a kisgimiseknél. Fantasztikus, hogy milyen eredményeket érnek el. Szegény szülők. De nálunk ugyanígy van. Nevetünk a mobilon, de nálunk ugyanígy van. A karrier és az egzisztenciális stabilitás úgy van beállítva, mint az életünk értelme. És akkor eszembe jut egy olyan páciensem, akiről bátran mondhatom, hogy multimilliomos. A világ minden táján, nem csak Európában. Vállalkozásai és cégei vannak. Mindenem megvan. 55 éves. És elnézett, és azt mondta, már nem tudok hova építeni. Most mi? Már nem tudok hova építeni. Most mit csináljak? És szabályosan depresszióba esett. Nem kicsit. Mély depresszióba. Mert nem tudott rájönni. Azt mondta, egyszerűen nem látom az életemnek az értelmét. Ezért hajtottam. Több gyermeke van, 3 gyermeke van, mindegyiknek meg lesz az anyagi háttere, bármi történik velem, a feleségemnek megvan a stabilitása. De ez lett volna az életem értelme? Egész életemben eddig ezért értem, és akkor most? Kész? Megszólalt a belső űr. Eddig el tudta csillapítani. El tudta csillapítani minden alkalommal, amikor azt mondta magának, hogy aha, a profitom az ebben a hónapban jobb volt, mint a múlt hónapban. Az idén a profitom sokkal jobb, mint az előző évben. De egy ponton túl nem lehet csillapítani a valóságot. Ne értsetek félre! Nem a karrier ellen beszélek. Nem az egzisztenciális stabilitás ellen beszélek. Én is vettem házat. Nem az ellen beszélek. Nekem is van autóm, és igen, én is törekszem előre. De ha ez az életed értelme, becsaptad magadat, és eljön a nap, amikor magad előtt fogsz állni, és azt fogod mondani, innen ez lenne a beteljesedés, ez minden. Amiket most elmondtam, azok főleg a közvélemény. Úgy is mondhatnám, a sátán jó pofa átverése. Ismét Szenekát idézem, rabszolgabarátunkat, aki azt mondta, azoknak, akik vezérükké a legbizonytalanabb vezetőt, a közvéleményt választották, semmi sem világos. Azoknak, akik vezérükké a legbizonytalanabb vezetőt, a közvéleményt választották, semmi sem világos. Magyarán szólva, közvélemény sablonos és felszínes. Kezdetben kellemes megoldás minden vágyadra, követheted őket. Kevés energiabefektetéssel jár. Végülis bólogatni nem nagyon fárasztó. Különösen, ha lassan csinálod, tudod. Még komolyabbnak is nézel ki. De a későbbi gyümölcse csalódás. Elkeseredettség és nagyon sokszor keserűség. Amikor nem merjük felvállalni a harcot, hogy önmagunk legyünk, hogy azok legyünk, akinek Isten minket egyedien teremtett meg, hogy egyedi vágyainkat megéljük Istennek tetsző módon, hanem csak megyünk a közvélemény után, elveszítjük lelki autonómiánkat. És ezzel igazából legbensőbb álmainkat is. Tudjátok, mi nemzetünknek a tragédiája? Az, hogy kik vagyunk, azt a közvélemény állapítja meg. Voltunk egy időben Kelet-Európa, aztán voltunk keleti országok egyike, most vagyunk Egyesült Európa, pedig csak Magyarországnak kéne lenni. Ha közvélemény vagyunk, nincsen identitásunk. Se nemzetileg, se egyénileg. Amikor Isten ezeket a vágyakat adta, azért adta, mert ezek tesznek minket egyedivé. Neked mi a vágyad? Mi hajt? És mi az, amivel behelyettesíted? Az életszeretet a mai téma. Talán nem erre számítottatok. De azzal kezdtem, hogy az élet küzdelem, ugye? Annak idején 3 évig dolgoztam Amerikában öngyilkosokkal, a megyei, annak a megyének, Ashland megyének, ahol én dolgoztam, a megyei öngyilkosok segélyszolgálatában dolgoztam. Ezt telefonhíváson és egyéni gondozásokból állott, ez egy olyan bejáró klinikának, képzeljétek el. Egy éjjel fölhívott engem egy férfi, kamionsofőr volt, nagyon hajnali 1:30-2 körül, általában ilyenkor jöttek a hívások. És a következőt mondta nekem. A barátom, akivel már jó ideje együtt élek, megcsalt, úgyhogy gondoltam, felhívom magát, és megmondom, hogy megölöm őt is, a barátját is, meg engem is. Magamat is. Úgy gondoltam magamban, egy éjszaka, három halál, és ezért mindig leszek felelős. Nagyon hamar felébredtem. Tudjátok, mi az, amit végig mondogatott nekem a telefonba? Most már mi értelme élni? Belekapaszkodott egy hamis értelembe, életértelembe, és amikor azt elvesztette, az élete értelmét jelent, vesztette. Hosszú órákig küzdködtem vele, és hagyd mondjam, amikor az ember agya ennyire elborul, nagyon nehéz tisztán látni. Nagyon nehéz hatni rájuk. Másnap olyan 10 óra körül kapom a hívást. Megint az én kamionsofőröm hív. Emőke, szerettem volna magának megköszönni, hogy megmentett 3 életet. Hát gondolom, ez alatt az idő alatt már kialudta magát. Kicsit tisztában látok, és a következőt mondta. Rájöttem, hogy az életnek azért van más értelme is. De jó, akkor ma éjjel alszunk. Fölajánlotta nekem, hogy betette a kamionjába egy pokrócot, egy kispárnát nekem, és elvisz engem a Grand Canyonhoz, hogy megmutassa nekem a napfelkeltét, mert ott megláthatom én is vele együtt az élet értelmét. Ne értsétek félre, igazából csodálatos a kép. Rájött arra, hogy az életnek az értelme sokkal gazdagabb, mint amit mi meglátunk pillanatnyi küzdelmeinkben. Amikor küzdünk és amikor szenvedünk, nagyon sokszor azt hiszük, hogy ennyi az élet. És ez egy csapda. Ne higgyétek! A fájdalom a szenvedély meghajtó ereje. A fájdalom a szenvedélyes élet meghajtó ereje. A fájdalom erőt ad, motivál, motivál minket a változásra, az újra, egy másik irányra. Amikor a második kislányom Borika született, első lányom császárral született, és eltökélt voltam, hogy következőt szeretném rendesen megszülni, hogy több gyerekem lehessen, mint 3, mert akkori orvosom azt mondta nekem, hogy maximum 2 gyereket enged meg. Úgyhogy a második gyermekemmel elmentem Pécsre, az édesanyák úti klinikákra, ahogy egy nagyon szűkszavú, de kedves orvos azt mondta nekem, hogy ő ezt vállalja minden gond nélkül, és ő nem látja azt, hogy miért ne próbálhatnánk meg, hogy rendesen szüljem a második gyereket. Amikor eljött a szülésnek az ideje, vajudás közben odajött hozzám, megsimogatta a kezemet, és azt mondta, Emőke, én most nem adhatok semmilyen fájdalomcsillapítót, mert kell tudnunk, hogy mikor, mennyire és pontosan hol fáj, hogy meg tudjuk menteni az életét és a babáit, ha esetleg olyan úgy alakul a helyzet. Nem tudunk adni fájdalomcsillapítót, hogy tudjuk, hogy hol fáj, hogy mennyire, hogy megmenthessük az életét mindkettőjüknek. Tudjátok, minek köszönhetem az életemet és az ő életét? Annak, hogy fájt. Ebből született egy 4 kg 3 dekás kislány. Nincsen élet fájdalom nélkül. Mi félünk a fájdalmaktól. Ma, holnap már bárhol lehet fájdalomcsillapítót kapni. Pedig a fájdalom Isten ajándéka. Tudjátok, a lepra milyen betegség? A lepra az érzéki idegrendszer betegsége. Azt tudjátok, mit jelent? Én meg te látjuk, hogy a leprásnak sérült a lábúja. Látjuk, hogy fehéredik. De neki nem fáj. És ezért lerohad. A lepra tragédiája az, hogy a beteg nem érzi, hogy fáj. Megszúrja az ujját, és nem érzi, mert nem fáj. És mivel nem fáj, nem óvja, nem figyel oda. És megvan a tragédia. A fájdalom ajándék. A fájdalom vezethet minket, ha odafigyelünk, ha nem csillapítjuk értelmetlenül. Einstein azt mondta, életedet csak két módon élheted. Az egyik az, ha semmit nem látsz csodának, a másik, ha mindenre, mint csodára nyílik a szemed. Ez is hatalmas igazság. Hajlamosak vagyunk arra, hogy tovább rohanjunk, hogy ne figyeljünk oda, hogy ne vegyünk észre semmit az élet forgatagában, és nem látjuk meg a csodákat az életünkben. Foglalkozunk a fájdalmaink csillapításával, és semmi másra nem figyelünk oda. Csodálatos nagymamám volt, talán már említettem nektek, hadijárva volt, és egy nagyon egyszerű asszony volt, mégis életem egyik legnagyobb példaképe. A bölcsessége nem tanulásból jött, mert csak egy egyszerű varró nő volt, hanem az Isten hitéből és a Biblia tanulmányozásából. Ez a nagymamám volt az, akivel, ha mentünk az utcán, mint gyerekek, arra emlékszem, hogy nagymama mindig talált valamit az utcán. A nagymama mindig nézett. Mi nem néztünk sehova, minket egy, menjünk a cukrászdába fagyira. Rohantunk. Nagymama ment, és nézett. Amikor nagymamámat kihozattuk Amerikába egy műtétre, akkor nagymama nem a boltokat és a kirakatokat nézte, nem a csodálatos nyugatot. Hát nagymama végigment az utcánkon, ahol minden nap elmentem iskolába, és visszajöttem, és azt mondta, Istenem, milyen csodálatos platány törzsek. Nagymama meglátta a csodát a platánok törzsében. És míg ment végig azon az utcán, ahol én minden nap végig megyek, mondjam úgy, hogy míg a halálos műtétre készült, míg már csak néhány hete, hónapja volt az életből hátra, ő gyönyörködött Isten alkotásában. És állítom, hogy a családunkban egyetlen egy embernek volt békessége igazából neki. Rácsodálkozol a csodákra? Vagy rohansz? A fájdalom csillapítás fele. Nem mondom nektek az én kicsi csodámat. Igazából Isten alkotásai, életünket körülvevő események néha valóban prédikálnak hozzánk. Néha gyerek szájból, néha egy barát mondatából, és néha egy pitypangból. Tudjátok, elgondolkoztam ezen a pitypangon. Tudjátok, miről beszélek, gyerek, látsz hű. Na most, én egy éve vettem egy házat. Megálmodtam, hogy majd egyszer lesz gyepesített hüvem. Hát, be is ígérték nekem a segítséget egy évvel ezelőtt, azóta is ígérik. Aztán eljött az illető, aki akart nekem segíteni, aki azt mondta, hogy igen, megcsinálja egy 4 hónapos úszolás után, és legyomírtózta a kertemet. Azóta nálunk sár is van. Ami különleges, hogy néztem, mondta, hogy hány nap, míg oda minden kipusztul, és utána jöhet az igazi pázsi. Hú, mondom, lesz itt pázsi. Minden kipusztult valóban, kivéve a pitypangot. És aztán jött a szárazság. És minden kipusztult, kivéve a pitypangot. És jött az árvíz, és minden úszott, és kimentem a gátra, ahol az emberek heteken keresztül, mert nálunk volt az a híres hely, ahol helikopterekkel hozták a homokzsákokat, ha még emlékeztek rá. És kimentem a gátra szétnézni, és minden vízben úszik, és minden kipusztulás kivéve a pitypangot. Valami, amit nem lehet kiirtani. Valami, ami csak él. Ami csak él. És mikor, mivel akkor, amikor elvirágzik, kinyitja a kis ejtőernyőit, és szerte szórja magát, hogy mindenütt nyíljanak a pitypangok. Hány pitypang mellett mentél el életedbe? Hányszor gondolkodtál el rajta? Tudjátok, hogy nekem a pitypang akkor szólt, Isten akkor szólt a pitypangon keresztül, amikor a legnagyobb szükségem volt rá. Akkor csodálkoztam rá a pitypangra, amikor arra gondoltam, hogy nem lehet már tovább bírni. Isten azt mondta, hogy dehogy nem. Apukám, neked jöhet a gyomírtó, jöhet az asszály, jöhet az árvíz. Te virágozni fogsz, és szórod a magot. Ha megállunk, és rácsodálkozunk a csodákra, rájövünk arra, hogy igen, lehet élvezni az életet gyomírtó, asszály és árvíz ellenére. Lehet, hogy nem éred el a célodat. Lehet. De a lényeg az, hogy jó úton haladjál.
Most a következő felvonás, ez most éppen rajzolj. Szeretném nektek elmondani azt, hogy megmutatom nektek, hogy mi nagyon sokszor hogy értékeljük magunkat. Most jön a rajztehetsége, már készültök rá. Nagyon-nagyon felkészültem. Nézzük úgy, hogy keresztény emberek, mint van Jézus, ez már sikerült.
Jézust a kereszt szimbolizálja a táblámon. És mi keresztények hogyan állapítjuk meg a saját életünket, hogy hol is vagyunk?
Hát azt mondjuk, hogy közel vagyok Istenhez. Ó, te közel? Én pedig jobbra? Ó, én balra? Én pedig fölötte? Én pedig alatta? És meghatározzuk, hogy ki milyen irányba foglal a helyet Istenhez.
És kész.
És lesz ez a felekezet, és lesz az a felekezet, és lesz az a felekezet, és lesz az önértékelésem az szerint, hogy itt vagyok, vagy itt vagyok, vagy ott vagyok, vagy amott vagyok, de tudjátok, ha itt vagy, sokkal jobb vagy, mint ha ott. De még mindig jobb, mint ha itt lennél.
Nem így nézzük magunkat? Nem így értékeljük a Krisztushoz való viszonyulásunkat? Nem így értékeljük azt, hogy hol vagyunk a saját céljainkkal szemben? És Isten ránk néz, és azt mondja, gyerekem, azt hiszed, hogy engem érdekel? Egy dolog érdekel.
Merre tartasz?
Merre visz az utat? Lehetsz Krisztus lábainál. Csak éppen rossz irányba haladsz. És lehetsz Krisztustól teljesen távol. A lényeg az, hogy jó irányba haladj. Jézus, nem hiszem, hogy meg fogja kérdezni, hogy bocs, Bicajon jöttél, vagy az M5-ösen? Átszállással, vagy Intercity-vel? Egyet fog kérdezni. Felém jöttél? Jó úton haladsz? Ez az élet értelme. Hogy jó úton haladj. Maga az út teszi szétté az életünket. A küzdelmet. Az, hogy meglátod azt, hogy a fájdalomból élet születik, és hogy rácsodálkozol a legkisebb csodára is. a harc nem esik. Sok örömet adnak a küzdelem részlet kalandjai. Utólag ezek teszik a nyereséget, nem pedig az, hogy elértél a célba. Hallgassatok meg egy dokumentumfilmet egy nagy emberről, akinek nagy sikerei vannak. Mit fog nektek elmondani? Elértem, elértem, ezt értem, ezt értem! Nem, azt már mindenki tudja. Mit fog elmondani? Emlékszem, amikor itt kezdtem, és arra kellett kitérnem, de visszataláltam, és utána arra tértem le az útból, de visszataláltam. Elmeséli neked az utat, és az útjában fog gyönyörködni, a küzdelmeiben, ahogy legyőzte, abban, akik támogatták, abban, amit tanult, az új felfedezéseire, mindarra, ami eljutatta a célba. Nem a célről fog neked beszélni, hanem arra, ahogy eljutott idáig. Értitek? Így lehet szeretni az életet. Így érdemes szeretni az életet. Sorsformáló küzdelmek. Ez az élet értelme. Nem illúziók utáni rohangálás. Higgyétek el, hogy az élet célban nem a cél, hanem az út a lényeg. Ha mersz hinni ebben a küzdelmek ellenére, akkor van életed. Állítólag egy második világháborúban lebombázott kölni épületnek a pincéjében a következő felirat van. Hiszek a napban, még ha éppen nem is süt. Hiszek a szeretetben, még ha épp nem is érzem. Képzeld el egy pincét túlzsúfolva. Én már csak filmekből tudok, meg szüleim elmeséléséből, hogy ez milyen lehet. Képzelj el egy háborús pincét, ahol rettegés, félelem, tömeg, sötétség és bűz. És valaki azt mondja, hogy én hiszek a napban. Akkor is, ha nem látom. És valaki erre azt mondja, hogy hallani a bombákat, és rettegni a becsapódása, és érezni a bombáknak a rezgését a falakon. És akkor is hiszek a szeretetben, még akkor is, ha nem érzem. Neked van hited az életedben? Nem az a kérdés, hogy érzed-e, de van hited a saját életedben? Azt tudja az életet élvezni, aki a helyén van. A szenvedés, ha sorsformáló, ha nemes, Krisztus arcúvá formál minket. Valóban olyanok leszünk, mint ők. És akkor lesz identitásod, hitbeli identitásod, és ez ad neked tartást és békességet. És lesz egyéni, sőt nemzeti identitásod, ami pedig erőt ad, és értelmet a harcokhoz. Sokszor tapasztalom azt, hogy azok a pácienseim, akik ott ülnek velem szembe, és tudom, hogy valóban megjárták a poklokat. Gyönyörű látni az életükben, ahogy valóban értelmes életet élnek. Sokszor mondtam már ilyen embereknek, hogy rájuk csodálkozom, mint Isten gyönyörű, drága gyöngyeire. Szoktam nekik vigasztalásul mondani ezt a kedvenc kis példámat. remélem nagyon szakszerű biológus nem hallgatja, aki esetleg jobban tudja, mint én, de saját legjobb tudomásom szerint mondom. Létezik a tenger alján ugye egy kagyló, és a puha testébe egy porszem beférkőzik. Próbáltál már csippenteni fel homokot? Egy homokszemet. Nekem még nem sikerült. Mindig akad vele még 36. Próbáld meg úgy lesepenni az ujjadról, csak egy maradjon. Mi szinte meg se érezzük az ujjunk között, ugye? És egy olyan pici homokszem bekerül a kagyló testébe, ami annyira fáj neki, hogy könnyeivel borítja. És annyira fáj, hogy könnyeivel tovább borítja. A számunkra megfoghatatlan homokszeme. És a sok könny betakarja teljesen. És jönnek a halászok, és kiemelik a fájdalmat, az igaz gyöngyöt. Értitek? Ezek a mi sebeink, ezek a mi fájdalmaink. Isten kezében drága gyöngyök. Ha te ezt elmered hinni, akkor tudod szeretni az életet. Talán emlékeztek rá, hogy két alkalommal ezelőtt azt mondtam nektek, ne azt kérjétek az Istentől, meneküts ki a szenvedésből, a küzdelmekből, a fájdalmakból, gyorsan, gyorsan, gyorsan. Azt mutasd meg, azt kérjed, Istenem, most mutasd meg magadat. Mutasd meg, hogyan formálsz engem. Alakítsd a sorsomat, alakítsd az egyéniségemet, a személyiségemet, az életemet. Hogy legyen az én fájdalmam, az én könnyeim, drága gyöngy a te tenyereden. Madács ezt így mondta, ember küzdj, és bízva visszáll. Dániel könyvében, 12. fejezet 3. részében azt olvassuk. Boldogok az értelmesek, akik sokakat az igazságra vezetnek, mert ragyognak, mint a csillagok az égen. Azzal kezdtem az egészben ma estét, hogy Szókratész azt mondta, egy átgondolatlan, értelmetlen életet nem érdemes végigélni. Beszéltem nektek a vágyainkról. A hamis vágyaknak tűnő, vágyakat kielégíteni tűnő fájdalomcsillapításokról. Beszéltem arról, hogy fájdalom és küzdelem az élet, igen. De azt is mondtam, hogy mindezt Isten gyönyörűségünkre és értékünké tudja formálni, ha merünk rá találkozni. Van nekem egy kis BT-m, ahol dolgozok, a neve a Szányra Keltek BT. Békés Szent Andráson, Orosházán és Budapesten rendelek. Sokan megkérdezik, hogy mit jelent ez a Szányra Keltek. De hagy mondjam, amikor áfásszámlát állítatok ki, nem egyszer volt már, hogy a pénztáros rám nézett, és könyvbe lábadt a szem, anélkül, hogy szólt volna. Elolvasom nektek, hogy ők vajon mit érthettek. Ézsaiás próféta könyve 4. fejezete. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, míg a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Igen, el fogtok fáradni ti is, és én is. És igen, elbotlunk. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. És így lehet szeretni az életet. Így érdemes szeretni az életet. És így függetlenül attól, hogy elértél-e a célba vagy sem, értelme van az életnek. Mielőtt kérdéseket adnék időt, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, te tudod, ismered a mi szívünk vágyait. Te adtad őket. Te látod, hogy melyek azok, amelyek sajognak, mert nincsenek kielégítve. Te látod a hamis fájdalomcsillapítókat, amelyek után nyúlunk. Te látod a tévhiteket, amelyekbe kapaszkodunk, és azt hiszük, hogy megoldást hoznak fájdalmainkra. Mutass rá, Urunk, hogy meglássuk azokat. Mutass rá, hogy hogyan akarsz formálni minket. Hogyan akarsz drága kincsét tenni minket. Segíts, hogy meglássuk a csodákat. És segíts, hogy elhiggyük azt, hogy mindig velünk vagy. Add, Urunk, hogy ne az érzelmeinkre támaszkodjunk, hanem arra a tudatra, hogy valóban, ha benned bízunk, te velünk vagy, és erősségünk leszel. Kérlek, egyen-egyenkért azokért, akik ma itt vagyunk, munkálkodj a mi szívünkben, formáld a mi könnyeinket ékszerré, hogy meglássuk életünk értelmét, és hogy valóban beteljesedhessen az. Jézusért kérünk. Amen. Hát akkor van egy kis időnk a kérdésekre. Mielőtt kérdéseket hallgatnék meg, édesapám, tessék szíves lenni, aki nem tudná, a legnagyobb tanítom és hitbeli társam az édesapám, aki pszichiáter és cégem tagja. Tessék mondani nekünk valamit az életszeretetről. Már bocsánat, de édesapa talán többet tud mondani, mert 86 évesen?
86. De jövő hónap leszek 86. Hát rögtön maradj csak két dolgot. Egyik, ami a korra függ össze, hogy úgy hallottuk, hogy 30 éves kor után már nem is sem. Van egy lelki, nem lelki, szellemi. Mert akkor sem ember. Kimegy a barátjával az arénába, és látja a versenyt. És a barátja azt mondja, hogy 70 év körüljön. Fogom már az, mikor itt ekkora izmok volt, hogy nincs így. Azt mondja a rá Cicero, nem szégyenem magam. Hát nem volt neked elég időd, hogy egyéniségé formálódj? És most sírsz a bicepszeden? A értékelés másképpen volt, egy esetben és másképpen. Akik csak a testi erőben látják az élet értelmét és boldogságát, az tévednek, és a szentírás tele van abból, hogy az öregkor szépségével és a vének vezették Izraelt, és a vének vezették is, úgyhogy tessék. A következő rövid mondás, rövid igyekszik az, az, hogy ennek nem csak lány, nem csak ez a kapcsolatban, mint apa és leány, hanem van egy ilyen lélektani formula, a mesteres tanítvány. Na most, akik szerették az életet régen, régen szerették az életet, jó? Most nem szeretik, nem tudom. És nem is akarom belevenni ők a fejtegékbe. Például a mi időnkben nem tettünk boltot, vagy bombcsapőket, vagy ruhákat, hanem az én is apa mellett. Megmérte a lábamat, kivált a papírt, pofonbetűből a talpam, és megcsinált egy cipőt. Két hét múlva készült a szintcipő. Egyszerű próbálás után. Ugyanúgy a ruhákat, senki se vett plamorban, áruházban, pólóban szerepelni. Ilyen borzasztó helyen kezdett. De ehhez, hogy ezt meg tudják csinálni, elment az ösztönetlen kellett menni egy évre vagy két évre egy mesterhez. Ez a mester tudja Németországon, vagy Ausztria, és akkor visszajött, rajta volt a pecsét, és a pecsét, hogy ki volt a mester. És ez kvalifikálta, ez minősítette ő emberi. Érte erre szakember. Na hát, addig csak ezni kell, hogy az ügyemes lányok, az a kedves fájlányok, egy mesternek a pecsinkót hordanak. Nem az én pecsinkót, de azt a mestert. És mi ezt a mester pecsintet hordozzuk és akarjuk. Úgyhogy örülök, hogy hallottam őt, és látom, hogy itt mester is tanítvány, de megtaladik.
És a nagymesternek is reméljük. Köszönöm. Hadd kérdezem, hogy van-e kérdés? Tehát az egy deformált viszonyulás volt, amiről én beszéltem. Azt mondom, hogy az a betegség szülte, tehát egy félrevezetett vágynak a szüleménye. Tehát éppen ezért tulajdonképpen azt mondom, hogy itt az a lényeg, hogy az ember azt tanulja meg, hogy a szeretet az nem egyenlő a szexualitással. Hát a kettő az nem egyezik. Sőt, úgy mondom, hogy a szeretet a gyökér. Szexualitás az egy nagyon intim, belső gyümölcse, egy hosszú utat megtett szeretetnek. Igen, és akkor hagy emeljem ki a kezdet-kezdetén, nagyon jó a kérdés, hogy Isten a nőt anyának teremtette. Ez benne van. Megteremti a férfit, és mit mond neki? Nem jó neked egyedül lenni. De erről majd a kapcsolatnál fogok beszélni. Ad neki egy feleséget, és utána mit mond neki? No gyerekek, akkor most szaporodjatok. Az anyaság az egy ösztönszerű, egészséges vágy. Szoktam beszélni, amikor nő pácienseim vannak, akik nem teljesen nincsen helyén az identitás tudatuk, mint nőknek, akkor szokták nekem mondani, hogy de én szépen öltözök, de én csinos vagyok, de én járok táncolni. Mondom, nem az a női identitás, nem attól nő a nő, hanem attól, hogy egyik része, nem csak attól, egyik része attól nő a nő, hogy anya akar lenni. Ha valaki csak anya akar lenni, az sem jó, ott sem stimmel, mert akkor még a férje a számon kérhető egy-két dolgot az életbe. Jó? Tehát itt egyensúlyzavarról ne beszéljünk, és abban most nem mennék bele. De kezdjük ott, hogy a család Isten ajándéka, Isten így alkotott minket. Ez a természetes. És ezutáni vágy természetes. És azt mondom, hogy ezt a vágyat feladni nem is szabad. Nem is szabad. Nekem volt olyan páciensem, aki 50-valahány évesen házasodott meg. És amikor eljött megkérdezni tőlem, engem, megkérdezett engem, és megkérdezte, hogy ja, nő volt. Bocsánat, ezt hagy hangsúlyozom ki. Hát addig nem volt házasságban. 50-valahány éves hajadó nő volt, és eljött megkérdezni, hogy Emőke, nekem még szabad ilyenbe gondolkodni? Ha mondom, te jó ég, hát eddig ezért imádkozott, nehogy már lemondjon róla. Hát na, Isten arra így alkotott minket. Közösség, valahova tartozni. Egy társ, egy család, igen. De nem szabad, hogy ez legyen az identitás tudatunk. Ha ez az életünk egyetlen célja, akkor jön a trauma. Mikor meghal a házastársam, mikor elhagy a házastársam, mikor elmennek a gyerekek, mikor kiházasodnak a gyerekek, vagy mikor, bocsánat, de kitagad a saját gyereket. Ha ez az élet célod, akkor az tragédia. És megyek tovább, mert azt kérdezted, igazából nem ezt kérdezted, hanem a kérdésed az volt, hogy és mit csináljon az ember, ha mindezt nem kapja meg. Egyik az, hogy én azt mondanám, hogy amíg élsz, ebben reménykedj. Egy. Kérjed és higgyél érte. A másik pedig, amit kihangsúlyoznék, hogy ezt le kell tudni tenni úgy Isten elé, hogy nem görcsösen kapaszkodok vele, hogy minden áron, hanem kérve, de elfogadva ezt, hogy lehet, hogy ez az én utamon nem lesz ott. És ebbe bizony beletartozik egy olyan is, hogy talán olyan értelemben letenni, hogy elsiratni. Néha az is feleje. Elsiratni azt, hogy igen, nekem nem lesz családom. Van egy páciensem, őt is nagyon szeretem. Felnőtt gyerekei vannak, és eljött hozzám mély depresszióval, és rájöttem, hogy az egyik legnagyobb tragédiája az, hogy az idősebbik lány, aki már férnél van, végig abban reménykedett, hogy már jönnek majd az unokák, mert eddig élete értelme a gyerekei voltak. Most a gyerekek kirepültek, hát akkor most már jönnek az unokák. Igen, ám de az unokák nem jönnek. Ő nem tud mit kezdeni a saját életével, nem tud mit kezdeni a házasságával, mert ő egy helyre tett mindent, a gyerekeimbe. És ott filozofálgatott nekem heteken keresztül, hogy de vajon lesz-e unokája. És a végén azt mondta neki, tudja mit, menjen haza, kérdezze meg. Kérdezze meg a lányát, hogy lesz gyereketek, vagy nem? Megemlítem, már több mint 10 éve házasok. És a gyerek a szemébe nézett, és azt mondja, hogy anya, mi nem akarunk gyereket. Nem kell most ítélkezned, ne mondjál semmit, mert nem tudod, hogy mi van a háttérben. Lényegtelen. Ez a nő, tudjátok, miért járt utána hozzám? Hogy segítsek neki elgyászolni azt, hogy nem lesznek unokái, mikor ő egész életébe erre tervezett. Néha le kell tenni az álmainkat, és azt mondani, Isten,